Köszöntöm a gyülekezetet, és különösen köszöntöm most elsősorban a gyermekeket, akik ide jöttek előre, hogy hallják a nekik szóló kis gondolatokat. Akik itt a gyülekezetben már egy párszor láttak engem, azok tudják, hogy mindig hozom magammal ezt a kis könyvecskét, most újra elhoztam, és ebből szeretnék megint csak egy állatkát bemutatni nektek. És először egy igét olvasnánk el a Bibliából, a Szentírásból, Példabeszédek könyve 30. fejezetéből. Példabeszédek könyve 30. fejezet, 24. és 25. versét, de mielőtt elolvassuk, én szeretném megkérdezni tőletek, mivel gondolom, hogy már hangyát mindannyian láttatok, hogy szerintetek a hangyák azok erős állatok vagy gyenge állatok? Mit gondoltok, ha ránéztek a hangyákra? Erősek vagy gyengék? Erősek lehetnek, vagy gyengék lehetnek? Hát ugye mindenki azt gondolja, hogy gyengék ezek az állatok. Olyan kis picikék, olyan kis törékenyek, kis vékonyak. Hát alig lehet őket szemmel észrevenni. Biztos, hogy nagyon gyönge kis állatkák. És mit gondoltok, hogy okosak-e ezek a hangyák? Mennyire okosak ezek a hangyák? Szerintetek okosak vagy buták? Hát nem túl nagy fejük van, sok ész biztos nincs benne. Okosak vagy buták ezek a hangyák? Okosak. Igen, azt mondja, hogy valaki, hogy okosak. És ha elolvassuk a Példabeszédek könyve 30. fejezet 24. és 25. versét, akkor Agúr a következőket mondja. E négy apró állata van a földnek, amelyek bölcsek és elmések. Négy apró állatról nevezi meg Agúr, vagy jelöli meg őket úgy, hogy bölcsek és elmések. Mi csak az egyikről fogunk most olvasni, mégpedig az elsőről, a 25. versben azt mondja, a hangyák erőtlen nép. Tehát még Agúr is azt mondja, hogy hát ezek a hangyák bizony nem túl erős állatok. Erőtlen nép, legalábbis ugye annak látszódnak, de utána folytatja, mégis megkeresik nyárban a maguk eledelét. Ugye erőtlennek látszanak, mondja ez a könyvíró, a Bibliában Agúr, aki ezt a részt írta a Szentírásból, hogy olyan kis gyöngék állatkának látszanak a hangyák, de szorgalmasak. Ugye? Erőtlen nép, de mégis megkeresik a nyárban a maguk eledelét. Vagyis bár nincs sok erejük valójában, ahogy látszódik az külsőre, de az erőtlenségüket szorgalommal ellensúlyozzák. És ebből a szorgalomból valami, mégiscsak valami nagy-nagy erő és elmészség jön létre. Ebben a kis könyvben a levélnyíró hangyák, akik Dél-Amerikában laknak, őket szeretném bemutatni, ezen az oldalon látható, és ami igazán különlegesség ezeknek a hangyáknak, hogy itt ez a kép mutatja, hogy milyen házat építenek maguknak. Látszik, hogy itt a föld alatt 2,5 méter mély többszintes épületet készítenek maguknak, a föld felett pedig 1 méter magasat. A föld alatt itt látszik, tehát, hogy 2,5 méter mély többszintes helyiségeket készítenek, a föld felett pedig 1 méter. Ez azt jelenti, hogy 3,5 méter magas házat készítenek maguknak ezek a hangyák. Ugye önmagukhoz képest az már elég nagy ház, ugye 3,5 méter. Az legalább kétszer akkora, mekkora én vagyok. Az elég magas. És elég kicsik ezek a hangyák ahhoz képest, hogy ilyen nagy házat tudnak építeni. Vagyis gyöngének látszanak, erőtlennek látszanak ezek az állatok, de ahogy sokaságban vannak, és az okosságuk, elmészségükből fakadóan, mégiscsak nagy erőt képviselnek. Milyen érdekes ez, hogy első látszatra, ugye még Agúr is azt mondja, hogy erőtlen nép, de ez az első látszat, ez néha csal. Tehát mi sokszor megítélünk másokat, sokszor megítélünk helyzeteket első látásból. Miközben, ha egy kicsit utána járunk a dolgoknak, akkor azt látjuk, hogy hát mégsem olyan gyöngék ezek az állatok, és mégsem olyan erőtlenek, amilyennek látszanak így elsőre. És ami még érdekessége ezeknek az állatoknak, hogy maguk készítik az ennivalójukat. Ugye azt mondja Agúr, hogy megkeresik a maguk eledelét. Ezek a hangyák maguk készítenek maguknak térre ennivalót. Egy ilyen nagy trópusi fát, látszik, hogy mekkora egy lombkoronája van itt a házuk mellett. Egy ilyen hangyabúj egy nap alatt képes az összes levelét leszedni. Azt írja ez a kis könyvecske. És ezeket a leveleket beviszik oda a házba, nyállal összekeverik, és gombát készítenek belőle. Tehát gombát termesztenek. Igazi mezőgazdasági vállalkozók mondhatnánk. gombát termesztenek ebben a 3,5 méteres házban, és lent, ahol elültetik ezeket a gombákat, még gazolnak is. Tehát kigazolják, amikor nő ott a gaz, akkor azokat még kiveszik közülük. Ugye ezért mondja a Úr, hogy a hangyák erőtlen nép, de mégis megkeresik a maguk eledelét. És hát ha mindezt végig gondoljuk, akkor valóban igaz Agúrnak a mondása, hogy apró állat van a földön, 4 is, az egyik a hangya, és ezek közül vannak, amelyek bölcsek és elmések, ugye? Nem túl okosnak látszanak, mert olyan kis picikék, hát abban a kicsi kis fejben a túl sok gondolat nem férhet el, de úgy tűnik, hogy mégis megvan a magukhoz való eszük. És igen erősek is. Vagyis annak ellenére, hogy erőtlenek és picikék, nagy-nagy erőt képesek kifejteni. Hát gondoljunk így ezután mi is a hangyákra, hogy van mit tőlük tanulni. Néha, amikor erőtlennek érezzük magunkat, gondoljuk azt, hogy bár erőtlennek gondoljuk magunkat, vagy erőtlennek érezzük magunkat, de ha szorgalommal tudjuk ezt ellensúlyozni, akkor bizony mégis lehet, hogy erősek is lehetünk. Ha nem is olyan értelemben, ahogy azt mi elsőre gondoljuk, de bizonyos értelemben lehetünk erősek, még ha akár fizikailag gyengének is érezzük magunkat. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és akkor a kevésbé fiatalabbakhoz szeretnék szólni néhány gondolatot. Akik tudják, hogy ide járok ugye már egy ideje a gyülekezetben, azok biztosan tudják, vagy akik már hallottak, hogy szeretek ószövetségi igehelyeket elővenni az igéből, és szeretek ószövetségi igéket hirdetni, vagy elmélkedni és gondolkodni rajta. Így lesz ez a mai alkalommal is. És ahogy itt szétnézek, néhányan vannak, akik már hallották ezt az igehirdetést, de talán az ismétlés az sosem árt, főleg az igéről való gondolkodás és elmélkedésben. Ha megkérdezném azt a kérdést, föltenném, hogy kit tekintünk az Ószövetség legnagyobb prófétájának, akkor biztos sokféle név elhangozna. Vajon kit tekintünk az Ószövetség egyik legnagyobb prófétájának? Mert a mai alkalommal az Ószövetség egyik általam legnagyobb prófétájának tartott szeméről szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni egy történet kapcsán. Ki mindenki jut eszébe a gyülekezeti tagoknak, hogyha azt mondjuk, hogy az Ószövetség egyik legnagyobb prófétája? Lehet hangosabban. Illés, így van, az egyik, aki eszünkbe jut ilyenkor, az Illés. Ugye egy nagy-nagy küzdelem volt az ő küzdelme, és nem akármilyen körülmények között kellett neki a prófétai szolgálatát, küldetését teljesítenie, de nem Illésről lesz szó a mai alkalommal. Eszünkbe szokott még jutni, hogy ilyenkor Mózes, mint az Ószövetség nagy próféta, aki kivezette a zsidókat Egyiptomból, de nem Mózesről szeretnék a mai alkalommal szólni. Sok-sok próféta eszünkbe juthatna a mai alkalommal, erre a kérdésre, hogy ki az Ószövetség nagy prófétája. A mai alkalommal Elizeus prófétáról szeretnék beszélni. Meg is indoklom a választásomat, hogy miért Elizeus prófétáról. Mert ha Elizeus prófétáról szóló leírásokat végigolvassuk az Ószövetségben, akkor azt látjuk ezekben a leírásokban, hogy Elizeusnak az életében nincsen hiba. Ugye ezt nem sok ószövetségi próféta életében látjuk. Ugye elhangzott itt Illés. Illésnél is látunk elcsüggedést, meggyengülést, hitbeni meggyengülést. Mózesnél látunk hibát, nem is akármilyet, nem is egyet. Ha Elizeusnak a történeteit elolvassuk, vagy ami róla szóló leírás van az Ószövetségben, ott nem látunk se hitbeli meggyengülést, se semmilyen hibát. Az ő szolgálnál, Géházinál már annál inkább, ezt biztos ismerjük ezt a történetet, de Elizeusnál magánál sem hiba, sem hitbeli meggyengülés nincs. És ha olvassuk ezeket a történeteket, akkor azt is látjuk, hogy Elizeus egy különlegesen tiszteletben álló ember volt az Ószövetség idején. Nem csak a maga hazájában volt ő különösen tiszteletben álló személy, hanem még az Izrael népének az ellenségei körében is, szíriaiak körében. Ugye ezt Naámáról tudjuk, hogy ő volt a szíriai hadsereg fővezére, ő maga is Elizeushoz megy gyógyulásért. De amikor Ben-Hadád, Szíria király megbetegszik, akkor azt mondja a szolgáinak, hogy menjetek el Isten emberéhez, és kérdezzétek meg, hogy meggyógyulok ebből a betegségből. Önmagában ez a helyzet, vagy ez a magatartása a királynak elgondolkodtató, hogy az ellenség prófétáját Isten emberének nevezi. Amikor neki nyilván mások a vallási szokásai, mások a vallási kulturális hagyományai, más a ideológiai meggyőződése, mai kifejezéssel élve, és mégis azt mondja Elizeusra, hogy ő az Isten embere. Vagyis ennyire tiszteletben álló személy volt Elizeus, nem csak Izraelben, de még az ellenség körében is, a szíriaiak körében. Hát hogy lehet az, hogy Elizeus egy ennyire tiszteletben álló prófétává tudott válni, hogy még az ellenség is, pogány világban is ilyen tiszteletre méltó módon tekintettek rá, és ennyire tisztelték az ő személyét. Nem volt könnyű az ő küldetése, meg az ő helyzete sem, sok-sok nehézségben segíteni tudott embereknek. Olyan szegény asszonyt, akinek a gyerekeit elvitték a hitelezők, ő rajta is segített. Éhségből menekítette meg Izraelt. A próféta növendékeket tanított, együtt él próféta növendékekkel, és amikor éhínség volt, akkor őket is ellátta. Gazdag asszonynak, aki gyermektelen volt, ugye, gyermeket ígért, és amikor meghalt, föltámasztotta a halálból. Tehát mindig csak a szükségletekkel találkozott, a megoldandó problémákkal, a nehézségekkel, és ezek a megi nehézségek és megoldandó problémák, ezek a szükségletek, a folyamatos kéréssel szembesülés nem merítette ki Elizeust. Ő mindig tudott adni az embereknek. És ebben nem fáradt el Elizeus. Ő soha senkitől semmit nem kapott, de ő mindig adott. És ebben a küzdelemben Elizeus mégis hibátlan hívő életet tudott élni, és elgyengülés nélküli hívő életet. Még a hozzá legközelebb álló szolgájában is csalódnia kellett. És hát őt is tanítania kellett többször, amikor Géházi hát bizony nem úgy gondolkodott, ahogy kellett volna. Épp a Géházi történet mutatja azt, hogy Elizeus maga nem is várt semmit ezekért a szolgálatokért cserébe. Géházi azt szeretett volna kapni valamit, meg hát ebből azért valamiféle előnyre szert tenni. Elizeustól messze voltak ezek a gondolatok. Ő nem akart ebből nyereséget magának, nem akart ezzel nyerészkedni, nem akart magának előnyt élvezni ezekből a szolgálatokból. Ő csak adni akart, és nem akart cserébe kapni semmit. Viszonzás nélkül adta, amit adott. Hogy lehet, hogy egy emberben ennyi minden van benne, és ilyen mértékű adakozó, szolgálattevő lelkület van benne, úgy, hogy közben cserébe semmit nem vár el? Hogyan lehet ilyen hívő emberré válni, és hogyan lehet ilyen prófétai szolgálatot teljesíteni? Különösen azért lehet ez aktuális, hiszen a végidő hívő egyházáról is ugye azt mondja a profécia, hogy egy profétikus nép, profétai küldetésre, profétai szolgálatra elhivatott nép a végidő egyháza. De hát önmagában az a kérdés, hogy hogyan lehet tökéletes, hiba nélküli hívő életet élni, már az is egy nagy kérdés. Nem, hogy még egy ilyen profétai szolgálatot teljesíteni. Ezért is lehet érdekes Elizeusnak a személye, vagy az Elizeus személyéről szóló gondolkodás. Nyilván nem tudunk itt most minden egyes történetet Elizeusról végigelemezni, csak földvillantásképpen szerettem volna ezeket a gondolatokat előhozni, és igazából arra a kérdésre megválaszolni, hogy hogyan lehet valaki ilyenné. Hogy lehet az, hogy csak adok, nem kapok, és cserébe semmit nem várok, és teljes önzetlenségben tudom élni az életem. Lemondás sokkal teljesen, de ez sem tántorít el, nem csüggeszt el, nem gyengít meg, és hibátlanul tudom élni az életem. Hát ezekre a kérdésekre keresnénk a választ Királyok első és második könyvéből. Királyok első könyvéhez, ha lapozunk, a 19. fejezethez, ha jól emlékszem. Igen, 19. fejezetben olvashatjuk, ugye közvetlenül azután vagyunk a történetben, vagy időszakot tekintve, elhangzott Illésnek a neve, amikor Illés nagy győzelmet aratt, ugye Kármel hegyén, de a király felesége annyira azért ettől nem esett kétségbe, és elkezdte halálra üldözni Illést, ugye? Jézabel. És menekült Illés Jézabel elől, és a menekülés közben ugye Hórep hegyén találkozik az Istennel, és az Isten ad neki újabb feladatokat, prófétai küldetést Illésnek. És az egyik feladat az új feladatok közül, Királyok első könyve 19. fejezetében, a 16. versben olvasható. És Jéhut, a Nimsi fiát kengyett királlyá Izraelben, és Elizeust, az Abelmi holabeli sáfát piát pedig kengyett prófétává a te helyedbe. Ugye mondhatjuk azt, hogy Elizeusnak a kiválasztása, vagy a, igen, a Illés helyébe állítás, az magától az Istentől jövő üzenet volt és küldetés Illés számára. Tehát nem akár kitől kapta megbízatást Illés, nem önmaga találta ki, hogy akkor én most Elizeust a magam helyébe, magam helyet kinevelem utódnak, mint Izrael első számú lelkivezetője, hanem közvetlenül Istentől származó megbízatás volt ez. Nem akárki, hanem maga az Isten mondta, hogy Elizeus kell kiválasztanod, hogy amikor te már nem leszel, akkor legyen, aki tovább vigye ezt a szolgálatot. Na most ehhez képest nézzük meg Elizeusnak az elhivatása, hogyan történt, az elhívása. Hogyan hajtja végre Illés ezt a prófétai küldetést, Istentől származó megbízást? Ez a 19., 20. és 21. versben olvasható. És ő elmenvén onnét megtalálta Elizeust, a Sáfát fiát, amint szántott 12 járom ökörrel is, ő maga a 12-kel volt, és Illés hozzáment, és az ő palástját reávetette. És ő elhagyván az ökröket, Illés után futott, és mondta, kérlek, hadd csókolja meg az én atyámat, és az én anyámat, és azután követlek. És mondta, menj, térj vissza, mert mit cselekedtem te néked. És ő elmenvén őtől levett azután egy pár ökröt, és levágta azt, az ekéhez való szerszámokból tüzet rakott, megfőzte azok húsát, a népnek adta, ettek, és felkelvén elment Illés után, és szolgált néki. Néhány gondolatot magáról Elizeusról is megismerhetünk, és talán arról is, hogy miért pont őt választja ki az Isten erre a szolgálatra. Ugye a 19. vers sok mindent elárul Elizeusról, főleg akkor, hogyha meggondoljuk, hogy milyen történelmi korszakban él Elizeus meg Illés. Ugye Illés időszaka egy nagyon küzdelmes, nehéz időszak volt, 3,5 évig nem esett az eső Izraelben, tehát valószínűleg nagy szárazság volt, valószínűleg nagyon kevés volt az élelem. Igen nagy nélkülözésben lehettek az emberek. És ugye ez épp a 3,5 éves időszak végén van, amikor ugye Illés szavára vagy imájára megered az eső. De hát ugye addigra már eltelik 3,5 év. Valószínűleg nagyon nehéz helyzetben élhetnek az emberek, ehhez képest azt látjuk, hogy Elizeus családja eléggé tehetős család. 12 járomökörre rendelkezik. Vélhetően nem sok mindenkinek volt 12 járomökre, amikor nyilván önmaguknak sem, nem, hogy az állatoknak tudtak egyáltalán eledelt adni, és őket eltartani. Vagyis azt mondhatjuk, hogy Elizeus egy nagyon módos, gazdag családból származhatott. És azt is láthatjuk, hogy valószínűleg ő lehetett ennek a családi gazdálkodásnak az örököse. Nyilván előbb-utóbb majd az övé lesz. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy eléggé munkaszerető ember volt, mert ő maga volt, aki a 12. ökörrel szántott. Azt is láttuk, hogy a népnek adott enni, tehát elég sokan lehettek ott a szolgák is, akikkel együtt dolgozhattak. Tehát valóban egy nagyon előkelő, módos, gazdag, birtokos családból származhatott Elizeus. És oda megy Illés, és a munka közben találja meg Illés Elizeust. Tehát ezt is látjuk, hogy Elizeus egy szorgalmas ember lehetett, mert amikor Illés oda megy, akkor éppen munkálkodás közben talál Elizeusra. Ráveti a palástját, és ezek után azt olvassuk a 20. versben, hogy Elizeusnak Illés után kellett futnia, mert valószínűleg Illés azonnal otthagyta, sarkon fordult és elment. A kérdésem az ebben a helyzetben, hogy mi így gondoljuk-e azt, hogyha az Istentől kapunk egy feladatot, hogy Elizeust válasszuk ki az utódnak, akkor az Istentől jövő felkérést azt mi így adnánk át? Oda megyünk, rádobjuk a palástot, aztán gyorsan elmegyünk. Így gondolnánk átadni az Isten, magától az Istentől jövő küldetést? Hát hogy Illés nem azt mondta, hogy Elizeus, téged az Úr kiválasztott. Te vagy az Úr választottja. Az Isten téged elhívott. Az Isten maga szeretné azt, hogy te legyél az utódom. Te legyél Izrael első számú lelki vezetője. Semmilyet nem olvasunk az igében. Milyen különleges ez. Hogy az isteni üzenetnek az átadása, az isteni elhívásnak az átadása, majdnem, hogy egy ilyen szinten jelentéktelen, semmit mondó esemény keretében történik. Még csak meg se szólítja Illés Elizeust. Oda megy, és rádobja a palástját. Ezt olvassuk az igében. Vajon miért van ez? Ugye Elizeus nagyon is értette a helyzetet, mert amikor Illés után futott, Akkor azt mondta Illésnek, hogy kérlek, hadd csókolja meg az én atyámat és az én anyámat, és azután követlek. Vagyis Elizeus számára egyértelmű volt, hogy itt egy prófétai elhívásról van szó, ugye? Elhagyom anyámat és apámat, elköszönök tőlük, és talán követlek téged. Na de mi értjük-e ezt a helyzetet, hogy itt mi történt? Értjük-e azt, hogy Illés miért így adja át az Istentől jövő üzenetet? Hát nyilván azért adja át így, vagy ez az én gondolatom, hogy Illésnél, amikor átadta ezt az elhívásra vonatkozó isteni tanítást, vagy isteni kérést, vagy elhivatást, akkor Illés semmiféle lelki befolyásolást nem akart Elizeusra tenni. Nem akarta őt befolyásolni, nem akarta őt semmilyen módon presszionálni, hanem hagyta, hogy teljesen szabadon döntse el, hogy mi lesz az ő választása. Hogy gondolja meg, hogy akarja azt a szolgálatot és azt az életet élni, amit Illés élt. Hogy elhagyja ezt a gazdag, jómódú családi életet, és azt az örökséget, ami valószínűleg vár rá, és ehelyett válassza azt, hogy majd a madarak fogják táplálni, ha hoznak valamit. Vagy vállalja azt, hogy Illést épp most is a halálra keresi az állam első számú embere, a királynő. Elizeusnak át kellett gondolnia, hogy akarja-e ezt az életet élni? Akarja-e azt a küldetést teljesíteni, amely bár Istentől származó elhivatás és küldetés, de az Istentől származó elhivatás és küldetés teljesítése ezzel jár? Hogy a madarak hoznak, vagy nem ennivalót? Hogy nem lesz otthona, nem lesz hova hazamennie, hogy valószínűleg mindenki üldözni fogja, és senki nem fogja őt megdicsérni azért, amit csinál? Hogy Elizeus vállalja ezt, miközben neki egy biztos megélhetése, vagy egy biztos családi jövő áll előtte. Akarja Elizeus ezt a küldetést vállalni? Ugye így mondja Illés Elizeusnak, menj, térj vissza, mert mit cselekedtem te néked? Mit cselekedtem én te néked? Még csak nem is szóltam hozzád, ugye? Neked kell eldöntened magadnak, teljesen szabadon. Neked kell meghozni ezt a döntést. És Illés teljes szabadságot biztosít Elizeusnak erre a döntésre. Nincs rábeszélés, nincs erőltetés, nincs győzködés, de hát ezt neked el kell vállalni. Te vagy erre az egyedül alkalmas. Téged szólított az Úr. Nincs ilyen győzködés. Nincs erőltetés. Egyszerűen a szabadság biztosítása van, hogy ő egyedül gondolja végig, hogy mire szól az isteni elhívás, és szeretné ezt vállalni. A 21. versben nyilván meghozza ezt a döntés Elizeust, és a következőt olvashattuk el a 21. versben, hogy egy pár ökröt, és az ekét, a szerszámokat is földgyújtotta, megégette, és azon sütötte meg az ökröt, egy pár ökröt levágva. Vagyis bár ők módos család lehettek, de azért egy 3,5 éves szárazság után valószínűleg 2 ökört a 12-ből levágni nem olyan könnyű volt pótolni még nekik se. Ugye? Meg hát a szerszámokat is egy ilyen nagy nélkülözés időszakában nyilván nem könnyen lehetett beszerezni. És Elizeus ezt is képes feláldozni. Mit fejezett ezzel ki Elizeus? Nyilván azt, hogy az eddig életét ő itt most lezárja. És nem csak lezárja, de nem is akar ehhez visszatérni, ugye? Mert elégetem azokat a szerszámokat, amivel én dolgoztam. Azokat az állatokat feláldozom, amikkel én dolgoztam, mert én teljesen véget vetek ennek az életnek, amit eddig éltem. Nem azért, mert károsnak ítélem meg, nem azért, mert értéktelen volt, hanem azért, mert ez eddig tartott, és Isten innentől kezdve valami másra hívott el engem. Én ezt teljesen lezárom, és úgy zárom le, hogy nem is akarok ide visszatérni. Ez fejezte ki Elizeusban ez a magatartás, hogy ő meghozta a döntést, megfontoltan olyan döntést hozott, hogy tudja, hogy mit vállal. És tudja, hogy innentől kezdve az ő élete más irányt vesz. És ez, amit eddig élt, az az élet már nem lehet az ő élete. Neki innentől kezdve valami mást kell élnie, és mást kell követnie, máshogy kell élnie. Ezt fejezi ki Elizeus ezzel a magatartásával, és miután ettek, és mindenkitől elbúcsúzott, tisztességes módon látjuk, hogy elbúcsúzott a családjától, a szolgáktól, nem csak úgy ukmukfukot hagyott mindenkit, azután elment, és Illésnek szolgált. Ennyit tehát az elhivatásáról, és talán ebből is láthatjuk, hogy miért pont Elizeusra esett az Isten választása, nyilván a szorgalma, a munkaszeretete, a megfontoltsága, és ez a fajta elhivatottság érzet, ami benne volt, hogy ő akkor is vállalja ezt a küldetést, ha ez azzal jár, ami Illés életében járt. Ő akkor is vállalja ezt a küldetést, és hogy ez nem rettenti el, és nem rettenti vissza, és tudja, hogy ez mivel jár. A kérdés csak az, hogy az ember ezeket olyan sokszor át tudja gondolni. Ugye? Hogy én tudom, hogy amilyen döntést most hozok, az mivel jár. De az ember, talán mindannyian átéljük ezt, hogy amikor valami iránt lelkesedik, akkor könnyebben hoz meg egy döntést, és utóbb aztán meg látja annak a nehézségeit, és amikor utóbb látja a nehézségeit, akkor néha megbánja a döntéseit. Ugye? Vagy megbánjuk a döntéseinket. A kezdeti lelkesedést a nehézségek később, hát úgy eltompítják, vagy már időnként el is felejtjük. Mert a nehézségek időnként bennünket is elgyöngítenek, és a döntésünknek a helyességét néha magunk is megkérdőjelezzük. De vajon mi lehetett Elizeus életében az, hogy nála ez sosem következett be? Hogy a nehézségek a kezdeti elhivatottság tudatát, a lelkesedését, a meggyőződését sosem tudták meggyengíteni. Mi lehetett ennek az oka? Ezt a következő történetből ismerhetjük meg, ez a Királyok második könyvében olvasható rész, a második fejezet lényegében, az elsőtől a 18. versig, időnk hiány nyilván nem tudjuk elolvasni minden egyes verset, csak utalni fogok itt a versek tartalmára. A Királyok második könyve második fejezetében van itt ennek a titok, vagy ennek a kérdésnek a válasza, vagy ez a titok megfogalmazva, amire a kérdésünknek megadhatjuk a választ. Királyok második könyve második fejezet első 18 verse. És utána, ha még lesz időnk, akkor még érdemes lenne egy kicsit az első csodatételét Elizeusnak egy kicsit szemügyre venni. Ugye azt látjuk, Királyok második könyve második fejezetében, amikor Elizeus ténylegesen Illés helyébe lép. Ez a történet van itt leírva. Elizeus ténylegesen Illés helyébe lép, és mennek városról városra, először mennek ugye Bételbe, aztán mennek Jerikóba, aztán mennek a Jordán folyóhoz Illéssel. És Illés mindig mondja Elizeusnak, hogy Elizeus, te maradj itt, mert nekem dolgom van, egyedül megyek tovább. És ugye Elizeus mindig mondja, hogy él az Úr a te lelked, hogy el nem hagylak téged. A proféta fiak, ugye minden városban, nem véletlen mennek ezekbe a városokba, hogy itt vannak a proféta iskolák, pedig mondják Elizeusnak, hogy hát nem tudod, hogy ma van az a nap, amikor az Úr elragadja a te mesteredet, Illést az égbe. És mondja Elizeus, dehogy nem tudom, hallgassatok. Ugye ebben is, ezekben a jelenetekben is többféle tanulság van benne. Az egyik tanulság az, hogy az Isten mennyire közvetlenül tudatta Izrael népével az ő akaratát, meg az ő terveit. Az Isten úgy beavatta az ószövetségi hívőket, főleg a prófétaiskolák növendékeit, meg a prófétákat az ő terveibe, hogy ez ennyire nyilvánvaló volt Izraelben, hogy mi fog történni ma, egy adott pillanatban, hogy az Isten mit tervez. Nem különleges dolog ez, hogy az Isten ilyen módon tudatta a terveit a hívő néppel. Ugye feltehetnénk ezt a kérdést, hogy vajon mi tudjuk-e ma, hogy az Isten mit tervez holnapra, holnap utánra. Az ószövetségi időben azt látjuk, hogy mindenki tudta, mondta Elizeus a próféta fiatnak, tudom én is, hallgassatok. Mindenki tudta, hogy az Isten mit tervez arra a napra. Milyen különleges kapcsolat ez a próféták és az Isten között. A következő tanulság, amit itt olvashatunk ebből a leírásból, hogy Illés megint hasonlóképpen cselekszik Elizeussal, mint az elhívásakor. Ugye megint azt mondja Elizeusnak, hogy maradj itt, én meg tovább megyek. Miért mondja ezt? Mert Elizeusnak újabb döntést kell hoznia az életben, mégpedig azt a döntést, hogy eddig ketten szolgálták az Istent. Volt Elizeusnak is, meg Illésnek is társa. De ezek után Elizeus egyedül marad. És a prófétai küldetést, az Isten képviseletét, az Isten igének a hirdetését ezentúl egyedül kell végeznie. Nem maradt társa. Jól gondold meg, Elizeus, hogy akarsz-e tényleg a helyembe lépni, mert ha a helyembe lépsz, egyedül maradsz. Nem lesz társad. Ahogy én is egyedül maradtam, És egyedül kellett képviselnem az Istent ebben a világban, a hívő névben sok köszönetet nem kaptam érte. Valószínűleg te is így leszel. Egyedül kell vinned magaddal a terhet, ahogy Jézusról mondja, hogy a prófécia egyedül taposta a sajtót. Ugye? Ezért is lehet Elizeus mondjuk így Krisztusnak az előképe, aki szintén halottat támasztott, ugye? És csodákat tett, mint Elizeus. És Elizeusnak ezt a döntést kellett meghoznia, hogy most már teljesen magára maradva kell betölteni ezt a küldetést. Így is vállalja ezt a küldetést. És ugye látjuk, hogy Elizeus folyamatosan ragaszkodik Illéshez, és el nem akarja őt hagyni. És utána mennek ugye a Jordánhoz, a Jordánnál 50 ember elkíséri őket a próféta fiak közül, és ők megállnak a Jordán egyik partján, Illéssel ketten pedig átkelnek ugye száraz lábbal, Illés palástjával szétválasztják a Jordán vizét, és száraz lábbal átkelnek a Jordánon, és ugye Illés megkérdezi Elizeus, hogy mit szeretnél kapni. Na és itt van a titok nyitja, vagy a kérdésekre a válasz, hogy hogyan lehet ilyen emberré válni, amilyen emberi Elizeus vált. Mert ugye Elizeus is nyilván átgondolta, hogy ha ő Illés helyébe lép, akkor legalább olyannak kell lenni, mint Illés. Ugye? Legalább olyan embernek, és legalább olyan hívőnek, és legalább olyan prófétának kell lenni, mint Illés. Ugye ennek a gondolkodásnak talán azért is van értelme, vagy aktualitása, mert azt mondja az ige, hogy mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, ugye, ismét elküldöm nektek az Illést. Na de Elizeusnál azt látjuk, hogy Elizeus ennél a gondolatnál tovább megy, és azt mondja, nem elég, hogy olyan ember legyek, mint Illés. Még annál is több kell, ugye? Még annál is több kell. Ezért kérte a benne lévő lélek kettős mértékét. És ugye, és hogyan kapja meg Elizeus ezt az ajándékot, vagy ezt a kérést? Hogyan teljesül az ő számára? Ugye mindenki számára látható módon megjelenik úgy ez a tüzes szekér, tehát nem titokban, nem zugolyában, eltitkolva történik Illésnek az elragadtatása, ennek is van jelentősége, hanem nagyon is világos, látható módon elragadja az Isten Illést, és ott marad Elizeus. Na de most akkor megkapta a kettős mértéket, vagy nem? Ez Elizeus számára se volt egyértelmű. Mikor tudta meg, hogy ő megkapta ezt a kettős mértéket? Amikor elindult visszafelé a Jordán folyóhoz, és Illés palástjával ő maga is rácsapott a Jordán folyójára, és ketté vált a Jordán vize. Ugye levetette a saját ruháját, és fölvette az Illés ruháját, ezzel is jelképesen kifejezve azt, hogy ő valóban Illés helyébe akar állni és lépni, és ugye ezzel a palástól ketté választotta a vizet. És ekkor lett számára is nyilvánvaló, hogy a kettős mérték birtokában van. Vagyis semmilyen különleges érzület nem lett rajta úrrá, amikor az Isten lelke ajándékában részesült, ugye? Ő is akkor tudta ezt meg, amikor a palástól ketté választotta a Jordán folyóját. Ugye utána azt olvassuk itt a 16., 17., 18. versben, hogy ez az 50 férfi azt mondja, hogy hát keressük már meg Illést, hát ha az Úr letette valahol máshol. És mondja Elizeus, hogy nem kell megkeresni, hát az Isten elragadta Illést. Nem azért ragadta, hogy aztán 100 méterrel arrébb megletegye. Ugye? De addig erősködnek Elizeussal, hogy Elizeus belemegy, hogy keressétek, és 3 napig keresik, és nem találják meg Illést. Ugye ennek is azért van jelentőség, ennek a kis rövid mozzanatnak, hogy ez leírásra került az igében, hogy világos legyen, hogy Izrael számára, mindenki számára egyértelmű és világossá tette az Isten, hogy Elizeust Illés helyébe állította. Ő maga. Ugye? És Illés már nincs a földön az élők sorában, de Elizeus lett a helyébe állítva. Nem Elizeus önmagát nevezte ki Illés helyébe utódként, hanem maga az Isten intézte ezt az egész eseményt, és magától az Istentől származó akarat, Istennek a döntése, szándéka az, hogy Elizeus Illés utódja legyen. Ugye ezt Isten mindenki számára nyilvánvalóvá tette. Még néhány rövid gondolat erejéig, akkor térjünk rá erre az első csodatételre. A 19., 20., 21. és 22. verset olvasnám. 19., 20., 21. és 22. verset olvasnám. És mondának a város férfiai Elizeusnak, íme a város jó lakóhely, volna, amint Uram magad látod, de a vize ártalmas és a föld gyümölcsét meg nem érleli. És mondta, hozzatok nekem egy új csészét, és tegyetek sót belé, és elhozták néki. Ő pedig kiment a forráshoz, belévetett sót, és mondta, ezt mondta az Úr, meggyógyítottam e vizeket, nem származik ezután azokból halál és idétlen termés. És egészségesekké lőnek a vizek minden mai napig, Elizeus beszéde szerint, amelyet szólott. Ugye nyilván ez is egy különleges, jelképes beszéd itt a Bibliánkban, bizonyos értelemben. Jerikó városáról tudjuk, hogy Józsué maga mondott átkot erre a városra. Hogy aki megépíti, annak az elsőszülött gyermeke fog meghalni az alapoknak a megvetésénél, és amikor a kaput építik, akkor meg a legkisebb fia fog belehalni a kapu építésbe. Így is történt Akháb király idejében, az építésznek a legidősebb gyermeke meghalt, amikor alapot vetettek a városnak, és a legkisebb gyermeke, amikor a kaput építették a városra. Vagyis mondhatnánk, hogy egy olyan várost építettek újjá, amelyet nem lett volna szabad újjáépíteni. Nyilván nem véletlen Akháb volt az, aki ezt újjáépítette. Nyilván Jerikó ilyen értelemben, hogy az Isten elleni lázadásnak egyfajta jelképe. Mert Ráháb ugye engedett a híreknek, és annak a bizonyságtételeknek, amik a zsidósággal történtek, és ő fogadta a zsidókat, a letelepedni vágyakozó zsidókat. A város azonban ellenállt nekik, és háborúba léptek minden egyértelmű ismeretük ellenére. Mondhatni, az Isten elleni lázadás jelképe ez, és ilyen értelemben talán az egész világunkat is jelképezi ez a város. Ugye? Mert ahogy mondja itt az írás, hogy mint te is látod, jó lakóhely volna. Ugye? Ez a világ is nyilván egy jó lakóhely lenne, mert az Isten teremtése, de maga a világot az emberiség hát eléggé elrontotta, ugye? Az Isten elleni lázadásával. És ez a világ, ahogy Jerikó is, mivel van tele? Tele volt Jerikó is, mivel volt tele? Idétlen termésekkel és halállal. Ugye a világ is tele van lelki halállal, és idétlen jellemekkel, idétlen emberi magatartásokkal, ugye? A világ nem képes az embereket megjobbítani. Az csak halált és idétlen termést ad az emberi életbe. Ez volt Jerikó. Halál és idétlen termés. Ez a mi világunk is. A hitetlen világban csak halál van és idétlen termés. Mitől válik jobbá és élhetőbbé az a világ, amit az Isten teremtett? Mi hiányzik? Mi hiányzott Jerikóból? És mi hiányzik ebből a világból? Ugye mit tett bele Elizeus ebbe a vízbe vagy a forrásba? Sót vetett bele. Ugye a só egyértelmű bibliai jelkép. Maga Jézus is használja ezt a jelképet Máté evangélium 5. fejezet 13. versében. Lapozzunk oda, de talán fejből is tudjuk mindannyian idézni Máté 5.13-at. Ugye amikor Jézus az öt hallgató sokasághoz beszélve a hegyi beszédben azt mondja a sóról, hogy Máté evangélium 5.13-ban, ti vagytok a földnek savai. Ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Mit ad a só az ételnek? Ízt. Mitől lesz az emberi élet jó ízű, ízes? Mit gondolunk, mitől lesz az emberi élet jó ízű és ízes? Ami a halált meg az idétlen termést megszünteti. Ugye egyetlen egy dolgot tudunk mondani, a szeretettől. Az emberi élet a szeretettől lesz jó ízű. De nyilván ez nem emberi szeretet. Ugye, mert arra azt mondja Hóseásnál az Isten, Hóseás könyve 6. fejezet 4. versében, ezt is sokat idézzük, Hóseás könyve 6. fejezet 4. verse, mit cselekedjen veled, Efraim? És mit cselekedjen veled, Júda? Hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. Ugye, ráadásul az Isten itt nem is a világnak beszél, hanem a hívő népnek, Efraimnak és Júdának. Olyan szeretet van bennetek, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Egyik pillanatban még van, a másikban már nincs. De ez nem az Istentől jövő szeretet. az Istentől jövő szeretet az milyen? Hogy olvassuk a szeretet himnuszában? A szeretet soha el nem fogy. Ugye? Nem olyan, mint a harmat, meg a felhő, hogy egyik pillanatra a másikra eltűnik. Az isteni szeretet soha el nem fogy. Vagyis ezért tudott Elizeus olyan ember lenni, amilyen ember lett. Hogy ő mindig csak adott, és soha se kért cserébe. Mert belőle soha sem fogyott el a szeretet. Ugye? Soha sem fogyott ki belőle a szeretet. Ugye, mert adni az ellenségnek, az ellenség fővezérét meggyógyítani. Az ellenség hadseregét megmenekíteni, mikor megvakítja őket az Úr, és Joram király kezébe mennek, és a király le akarja őket kaszabolni, és azt mondja Elizeus, ne tedd ezt. Az ellenség hadseregét megmenteni, az ellenség fővezérét meggyógyítani. Ez csak szeretetből lehet. Mégpedig isteni szeretetből. Emberi szeretet ilyet nem csinál. Hogy az ember szereti az ellenségét. A népem ellenségét. Jön a népem ellen az ellenség hadsereggel, hogy leigázza, legyőzze, megölje őket. És amikor Isten az ellenséget a kezünkbe adja, akkor nem öljük meg őket, hanem hazaengedjük. Ezt ember ilyet nem csinál. Ugye? A király maga is le akarja őket kaszabolni. Ez csak is isteni szeretetből lehet. És ez ennek a elizeusi életnek a titka, hogy a kettős mérce, az illési kettős mérce, az semmi más, mint az Istentől származó Szentlélek, és az általa az életünk részévé válható isteni szeretet. És amikor az emberben benne van az isteni szeretet, akkor tud ilyen emberré válni, mint Elizeus. Hogy adok mindenkinek, csak adok, aki szegény, aki gazdag, aki ellenség, annak is. Mindenkinek egyformán. Ez maga az Isten, ugye? Ő mindenkinek csak ad. És az Isten maga sosem fárad el ebben, ugye? Sosem mondja azt az Isten, hogy te már olyan sokat kértél tőlem, most már nem adok. Ugye? Ezt sosem fogja neki mondani az Isten. Elizeus sem mondta soha senkinek, hogy te ellenség vagy, én neked nem adok. Hát adja Isten, hogy a mi életünk is ilyen élet lehessen, mint Elizeus élet, hogy így tudjuk betölteni azt a prófétai küldetést, amire az Úr a végidőben az ő népét elhívta az ő kegyelméből. Amen.
Záróénekként énekeljük közösen a 159-es számú ének első második versét, majd imádság után a harmadik negyediket. 159-es számú ének első második versét. Akikkel tehetjük, leborulnánk egy közös imádságot.
Atyánk Istenünk, hálával keresünk téged újra. Hálát adunk azért, hogy újra és újra megnyithatjuk a te igédet, és hálásak vagyunk azért, hogy oly sokszor olvasott történetekből újabb és újabb tanulságokat ismerhetünk meg. újra és újra elmélyülhet bennünk az a gondolat, hogy jóságos és kegyelmes Isten vagy mi hozzánk. Hogy oly sokszor megszomorítunk, megbántunk téged, de te nem fordulsz el tőlünk, és erre példát adtál, hogy mi is így tegyünk másokkal. Ahogy Elizeus szolgált az ő népének, szolgált az ellenségnek is, mi is így szolgáljunk ennek a világnak. Hogy így mutassunk be téged ennek a világnak. Hogy mi tőled tanulunk, és a te tanítványaid vagyunk. Hogy valóban lehetséges a te képmásodra átformálódni, és olyanná válni, amilyen te vagy. Segíts a mi megszentelődésünket minden nap, Istenünk. Akkor is, ha elcsüggedünk, és akkor is, ha elgyengülünk, vagy hibázunk, akkor is segíts, hogy újra hozzád forduljunk, és akarjunk jobb emberekké válni. Megköszönjük, hogy ezt megtehetjük, és mindig kereshetünk téged. Kérünk Istenünk, hogy légy velünk a mai nap további részében is. Megköszönjük, hogy meghallgattál minket. Jézus nevében. Amen.
Megkezdetének 3.-4. verszakát énekeljük.